érdeklődőket. Spiritualitás a gyógyulásban, ez a témája Dr. Egri László testvérünk előadásának, és szeretettel kérjük, hogy akkor vegye át a szót.
Nem akarom túl misztifikálni a dolgot. Van egy öreg papbarátom, aki szívesen látja az ördög kezét az ilyen kis zűrzavarokban. Ebből a képsorból egyetlen egy rész volt teljesen a helyén, a Jézusról szóló képek. Azokkal nem bírt.
Köszönöm.
Hát én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. És valóban az élet egy olyan érdekes határhelyzetbe állított engem avval, hogy orvos is vagyok, diakónusként van egy kicsit teológiai látásom, és beteg látogatóként, lelki gondozóként pedig nem csak egyfajta pszichés, pszichológiai tapasztalat, hanem sorsoknak a látása. És ez, amit most szeretnék elmondani, ez kicsit ennek a szintézise, vagy ami ebből úgy kirajzolódott bennem. Az első részben szeretnék egy picit a fogalmakról beszélni. Egészség, betegség, spiritualitás, vallás, hogyan használjuk most majd ebben a gondolatmenetben ezeket a fogalmakat. Majd utána lesz egy kicsit szárazabb része, ahol néhány száraz tudományos, mondjuk így eredményt szeretnék mutatni arról, hogy nem csak kegyeskedés az, hogy a spiritualitásról beszéljünk, hanem ennek eléggé, hogy mondjam, robusztus alátámasztása van tudományos módon is. És az utolsó részben pedig ennek mint egy gyakorlati alkalmazásáról néhány gondolat, vagy ötlet, vagy lehetőség. Ugye amennyire a szemünk terjed, vagy látóhatárunk terjed, az ember egy egészen különleges lény ebben az univerzumban. Az egyetlen lény, amiben valahol egészen érdekes módon egymásba szövődik anyag és szellem. Az emberről szólhat egy élettankönyv, és akkor abban olyan fogalmakat találunk, hogy membránpotenciál, ioncsatornák, nem tudom én, vese, clearance, és ehhez hasonló élettani fogalmak, amik természettudományos módon vizsgálhatók, természettudományos módon leírhatók és reprodukálhatók az anyag keretén belül. Ha kezünkbe veszünk egy pszichológia könyvet, akkor ebben megint egy más, hogy mondjam, dimenzió tárul elénk, olyan fogalmakkal, hogy érzelmek, akarat, projekció, hárítás, különböző motivációk, ezek is az ember működéséről szóló, hogy mondjam, terminus technicusok, de egy egészen más attitűd felől, vagy más látásmódból. És végül, ha a kezünkbe kerül egy klasszikus aszketika, misztika könyv, ami a spirituális életről szól, akkor ebben megint olyan új fogalmakat találunk, amikkel az előző kettőben nem találkoztunk. Ilyenek, hogy természet fölötti, kegyelem, megváltás, megbocsájtás, megtérés, ima. Egyfajta szellemtudományos látása az embernek. És nagyon szeretem Jungnak ezt a mondatát, amikor a legmélyebb ego területéről beszélt egy előadásban egyetemistáknak, azt a területét az embernek, ahol valamilyen módon a transzcendenssel találkozik, és avval a mondattal fejezte be ezt az előadást, hogy itt a pszichológus leteszi a szemüvegét, és átadja a helyét a teológusnak. De az emberben valóban mindegyiknek megvan a helye, és megvan a létjogosultsága. Mennyire szorosan összefüggnek ezek, egy érdekes kísérlet, ezek úgynevezett SPECT fotók az ember agyáról. Minél pirosabb egy terület, annál nagyobb az aktivitás ezen a területen, minél inkább a kék felé megy, annál kisebb. Álljak valahogy arrébb esetleg, mert...
Meg a lásta
küzdében. Lehet, hogy jó lesz, ha leraknak az asztalra, és akkor lehet, hogy az
kapja. Nekem mindegy, hogy hol vagyok.
Szerintem az asztalon próbáljuk meg elér odáig a kábel. És akkor meg ezt mindjárt visszadugjuk.
Ha esetleg leülök, az jó?
Jó.
Ne? nem a tiszteletlenség jele. Na, tehát ez a kísérlet azt célozta, hogy megkértek buddhista szerzeteseket, hogy meditáljanak, és amikor egy ilyen transzszerű állapotba kerültek, akkor elvégezték ezt a spekt vizsgálatot az agyukról. Azt találták, hogy először is az úgynevezett prefrontális lebenyben megemelkedett a keringés. Az azt jelenti, hogy koncentrálnak. Nagyon remélem, hogy az itt ülőknek is a prefrontális lebenyében most nagyon jó, erős keringés van. Ami viszont ez magától értetődő, minden intenzív szellemi tevékenységnél ez történik. Viszont ami nagyon érdekes volt, hogy az úgynevezett felső parietális lebenyben nagyon erősen lecsökkent a keringés. Ez a terület felelős azért, hogy hol érzem magam a térben, időben. Tehát az időtlenség érzése, amit ezek az emberek átélnek, ez szinte lefotózható az anyagon keresztül. Egy másik kísérletben franciskánus apácákat kértek meg, hogy rózsafűzért imádkozzanak ugyanilyen módon, és itt azt találták, hogy szintén egy picit emelkedett a prefrontális lebeny keringése, emelkedett az alsó parietális lebeny, ami a beszéd központnak a hordozója, és szintén lecsökkent a felső parietális lebeny. Tehát amikor én átélek egy misztikus tapasztalatot, akkor az valóban leképeződik az én anyagi mi voltomban is. Nem csak a lelkem valahol éli át a találkozást Istennel, hanem a testem és lelkem a maga egész valójával éli meg ezt. Vagyis az egészség, és itt azért utalnék arra, hogy nincs még egy nyelv a Földön, ami ezt így eltalálta volna, hogy az egészség az, hogy egészség van, az áll egy szomatikus vagy testi síkból, egyfajta élettani egyensúlya a szervezetnek, amit Claude Bernard belső milliónek hívott. Van egy pszichés síkja a létemnek, az akarati, érzelmi, értelmi életem, és van egy spirituális síkja az életemnek, amiben az, majd látjuk miket, egzisztenciális kérdéseket válaszolom meg a magam számára, ahol a transzcendenssel találkozhatom, ez amit Teilhard de Chardin isteni milliónek hívott az emberben. És ebben a holisztikus szemléletben a betegség, ha az orvos szemével nézem, egy gyógyítandó, kezelendő állapota a testnek. Bizonyos laborparamétereket, bizonyos működéseket, vagy akár egy csontot, vagy egy izületnek a működését kell helyreállítani. És aki túljutott a betegségen, az sokszor abból megerősödve egyfajta új tapasztalattal jön tovább. De tudjuk azt is, hogy a törött csont, ha meggyógyul, akkor az erősebb lesz, mint a törés előtt volt azon a helyen, ahol összefort. A pszichológus szemével krízis helyzet, nagyon jó ennek a kínai nyelvben úgy írják le, hogy a veszély és esély szót írják egybe. Tehát a krízis mindig esély és veszély. Esély arra, hogy megerősödjem, veszély arra, hogy összetörjek ebben a helyzetben. És végül a teológus szemével egyfajta spirituális krízis minden betegség. Szinte minden beteg eljut egyszer oda, hogy megkérdezze, hogy miért történik ez velem. Akár úgy is, hogy miért érdemeltem ezt meg, vagy miért büntet engem az Isten, vagy csak úgy, hogy én sose tettem rosszat, miért történt ez velem. Hitvesztés, vagy hitmélyülés lehetősége is a betegség. Jobb könyve erről szól egyébként, csak sokkal bővebben egy külön előadást megérne. Második János Pál pápa mondja a Salvi Vici Doloris című kis írásában, ami egy hihetetlenül mély tanítás a szenvedésről, hogy minden szenvedés végső soron Istenre kérdez rá. Minden szenvedésnek van egy spirituális síkja is. Mi ez a spiritualitás? Minden embernek van egyfajta személyes igénye, hogy az életre, annak nagy kérdéseire, végső kérdéseire valamilyen választ kapjon. Miért élek? Miért vagyok a világban? Mi az életem értelme? Honnan van a világ? Mi lesz velem, ha meghalok? Jó, az objektív vagy szubjektív? Miért kell szenvedni? Ezekre a nagy kérdésekre előbb-utóbb minden ember eljut, Bár sokan vannak, akik akár sok évtizedet leélnek úgy, hogy fölkelnek, dolgoznak, esznek, alszanak, fölkelnek, dolgoznak, és eszükbe se jut erről gondolkodni. Aztán mondjuk éri egy baleset, és ott fekszik egy kórházi ágyban heteken keresztül, és azt mondja nekem, hogy hetek óta azon gondolkodom, hogy. És föltesz egy ilyen kérdést. Minden emberben van egy személyes vágy a szent, a transzcendens iránt. Egy nagyon megrázó élményem volt, hospice-ban egy beteg, gyomorrákos volt. Én a fájdalom csillapítását végeztem sok-sok héten keresztül, és sosem beszélgettünk spirituális dolgokról. Egy nagyon egyszerű, munkás ember volt egyébként. És aztán, amikor meghalt, akkor a hozzátartozói elmesélték nekem azt, hogy a utolsó napján, hajnalban fölkelt. Azt kérte a rokonságát, aki ott körülötte volt, hogy szeretne megmosakodni. Kivitték a fürdőszobába, lemosdatták, teljesen új, tiszta hálóinget kapott, befeküdt az ágyba, és néhány perc múlva meghalt. Azt, hogy valamilyen módon tisztán menni el a világból. Valahol számomra ez megint csak egy olyan emberről, aki soha nem beszél, foglalkozott ilyen kérdésekkel. Mégiscsak ott volt valahol nagyon mélyen ez a spirituális sík, még ha nem is mondottuk ki sohasem. A vallás egy picikét más területről, hittételek, gyakorlatok, rítusok külső rendje. Olyan szervezetrendszere egy közösségnek, ami segít ennek a spirituális tartalomnak a megtalálására, az életemnek transzcendenshez való kötésében, Istenhez való közeledésében. Lehet egyéni, és lehet közösségben megélt. És egyben a közösség egymás felé is hordoz egy felelősséget, ahogy itt ez a közösség is hordozza valamennyi tagját. A spiritualitás nagyon nehezen mérhető, mennyire volt elmélyült ez az imám, vagy mennyire voltam most közel Istenhez. A vallásosság viszonylag könnyen mérhető, hányszor megy templomba, mennyit imádkozik, mennyit olvas szentírás, vagy bármi ilyen kérdések mentén. Az az érdekes tapasztalat, hogy ez a kettő, ha picit így szembeállítjuk egymással, az egyik közösségi, másik individuális, az egyik inkább formális, a másik inkább bensőből fakadó, az egyik inkább külső gyakorlatok, másik inkább érzelmi, belső indítatások. Mind a két végletbe el lehet csúszni, tehát ismerünk olyan vallásosokat, akik csak a doktrinák szerint, csak a gyakorlatok meglenjenek. Számomra az ilyen példa az a aranyos öreg nénike, aki a Szentmisén újfelmutatáskor a zsurrafűzért mondja. Mert azt el kell mondani, pedig ott sokkal nagyobb dolog történik előtte közben. A másik véglet a teljesen maga módján vallásos ember, aki az erdőbe is ki tud menni, és ott is meg tudja találni az Isten, neki nem kell egyház, neki nem kellenek papok, senki, mert ő az Istennek közvetlen kapcsolatban van. És az az érdekes tapasztalat, és az az első talán, amit érdemes elvinni ebből a gondolatmenetből, hogy az egészséget a legjobban az védi, ha ez a kettő egyensúly talál. Tehát van egy vallásosságom, egy közösségben megélt, rítusokban megélt vallásosságom, aminek megvan a maga személyes melegsége, tartalma, élő Isten tapasztalata, amivel ezt a keretet, amit a vallásosság nyújt, meg tudok tölteni. Egészség, ugye én még az egyetemen úgy tanultam, hogy az egészség az testi, lelki, szociális jólét. Ez a WHO definíció volt. Erről is lehetne hosszan beszélni, például egy mániás fázisban lévő ember borzasztó jól érzi magát. Testileg is, lelkileg is, szociálisan is esetleg, ha van pénze, éppen most vett 300 pár cipőt magának. Csak a környezete bolondul meg mellette. Tehát azért ez a definíció is bizonyos mértékig sántít. Érdekes, hogy amiket még így találtam ebben a témában, azok valahol a rend, a harmónia irányában keresik a választ. Tehát például van egy ilyen, hogy rend az organizmus működésében, vagy König definíciója, test és lélek és szellem egyensúlyt alkotó rendje. ez az egészség, én szoktam hasonlítani a háromlábú székhez, ahol a pszichés, spirituális vagy szomatikus együtt van, a három láb együtt stabil. Ha bármelyiket kiveszem, akkor már nagyon nehezen tudok rajta egyensúlyozni, hogyha ha már kettő hiányzik, akkor már nagyon nagy baj van, majdnem a földön ülök. És lehet az egyik rövidebb, mint a másik, és akkor olyan ferdén ülök rajta, és én fáradok el az állandó kompenzálásban, de akkor legalább még valamennyire lehetek stabil. Érdemes egy pillanatra megállni ott is, hogy az egészség, mintha Jézusnál mást jelentene. Az egészség számára az, hogy az Atya közelségében élek. Hogy nincs bűnöm. Hogy érzem és hordozom az ő szeretetét az életemen. Amikor azt mondja, hogy menj, hited meggyógyított, vagy fiam, megbocsátatta bűneid, ez Jézus számára ugyanúgy gyógyítás, mind a kettő. Nem mondja azt, hogy most a spirituális voltoddal törődtem, most meg a szomatikus voltoddal törődtem, hanem azt mondja, hogy mi könnyebb, vagy mi nehezebb. Az egész embert gyógyítja. Ugyanígy azt, amit mi földi halálnak tekintünk, azt ő ismételten hívja alvásnak. Jairus lányánál mondja azt, hogy nem halt meg a lány, csak alszik. És a Szentírás avval foglalkoztatja, hogy akik ott álltak, erre kinevették. Ezután támasztja föl a lányt. Hogy amikor Lázár meghal, akkor azt mondja az apostoloknak, hogy a barátunk Lázár elaludt. Erre Tamás azt feleli neki, hogy Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul, mert egy jó egészséges alvásból egészségesen ébredünk fel. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik, hogy Lázár meghalt. Tehát, hogy az, amit mi halálként élünk meg, az ő nomenklatújárában inkább az alvás, és a halál a kárhozat. Az, hogy én örökre elszakadtam Istentől, örökre a betegségben maradok, örökre ki vagyok zárva az Atya szeretetéből. Érdemes ezen is talán elgondolkodni. Na mostan a legszárazabb része, és azért elnézés, de azért azt gondolom, hogy érdemes egyszer ezzel találkozni, hogy nem egészen csak ilyen kegyes gondolatok ezek. Avval kezdeni, hogy nagyon nehéz mérni spiritualitást és vallásosságot. A fogalmak is sokszor egyben mosódnak a cikkekben, tehát például a spiritualitás aláveszik azt is, hogy valaki mennyit imádkozik, mennyi időt tölt templomban, vagy ehhez hasonló, inkább a valláshoz tartozó gondolatokat. A külső jelek, ahogy mondtam, jobban mérhetők, mint az igazán fontos belsők. Azt, hogy mennyire érzem Isten közel magamhoz egy imámban, az nehezen megfogható. Az, hogy hány órát imádkozom egy héten, az sokkal könnyebben. És hozzá kell tenni még, hogy a spiritualitás és a vallás sokszor egy kultúrán belül is megjelenik. Tehát az a kultúra maga is befolyásolja akár az egészséget, vagy a betegségeket. Csak egy egyszerű példa, a mormon közösségben sokkal alacsonyabb a rákos betegségek aránya, mint az átlag amerikai populációban, mert szigorúan tilos alkoholt fogyasztani, szigorúan tilos dohányozni, nagyon szigorúan monogám házasságban élnek. Tehát egy kultúra voltak éppen már önmagában is hordoz bizonyos hatásokat arra, hogy valaki mennyire lesz beteg, vagy mennyire nem. Az első ilyen kutatás egyébként egy Durkheim nevezetű francia embernek volt a tudománya, aki az öngyilkosságról írt 1898-ban egy könyvet, és azt nézte, hogy a hit és a vallásosság mennyire véd az öngyilkossággal szemben, vagy mennyire segíti, és azt találta, hogy inkább védelmet nyújt, de vannak helyzetek, amikor a vallásosságból fakad az öngyilkosságba vető elkeseredés, vagy félelem, vagy bűntudat. Aztán egy nagy csönd volt, és aztán ez az 1900-as évek vége felé, az utolsó negyedben jelent meg újra ez a téma, erősebben a kutatásokban, és 1980 és 2000 között már 1373 cikk foglalkozott az amerikai irodalomban ezzel a témában. Az egyik része, amit szeretnék most elmondani, az egy Harold König nevű embernek az egyik nagy átfogó cikkéből származik. 2012-ben jelent meg ez a cikk, és a 2010-ig megjelent nagy, gondosan revideált, tehát peer-reviewed tanulmányoknak a meta-analízise, tehát hogy az összes cikket kézbe veszi, és egyfajta összefoglalást ír abból, ami ezekből a cikkekben megjelenik. Hihetetlen nagy munka egy ilyennek az összeállítása. És ebből az első nagy pont az a vallásosság, spiritualitás és a mentális egészség összefüggése. És itt gyakorlatilag mindegyik pontban azt látjuk, akár a jólét és boldogság, akár a remény, akár az optimizmus, akár az értelem megtalálása, vagy az önértékelést nézzük, hogy a vallásosság, vallásos, spirituális emberek számára ezek jobban elérhetők. Jobb esélyük van arra, hogy boldognak érezzék magukat, jobb esélyük van arra, hogy reménytelinek tartsák az életet, jobb esélyük van arra, hogy értelmet találjanak az életük számára. Érdekes, hogy ez a legmagasabb összefüggés. 93%-ban találták azt, hogy aki valamilyen módon pozitív, vallásos, spirituális mutatókat hordoz, az megtalálja az életének az értelmét. Milyen nagy ajándék ez nekünk, akik sokan készen kaptuk ezt, talán nem is gondolunk rá, hogy hány ember szenved attól, hogy azt tudja magának mondani, hogy nem tudom, miért élek. Ugyanígy a depresszió terén is azt találták 444 tanulmányból, hogy a 61%-ban egyértelmű összefüggés lehetett kimutatni, hogy akinek erős, vallásos, spirituális élete van abban az egyensúlyban, amiről az előbb beszéltünk, annak szignifikánsan kisebb az esélye arra, hogy depressziós legyen. Ettől még lehet vallásos ember is depressziós. Tudjuk azt, hogy van például endogén depresszió, ami nem az én életemmel függ össze, de egy ugyanolyan anyagcsere betegség, mint például a cukorbetegségben az inzulin hiány, csak valami más hiányzik. De az úgynevezett reaktív depresszió arányában sokkal kevesebb az, aki vallásosságát, spiritualitását megéli, mint azok, akik ezt nem kapják meg. Még olyan válogatott esetekben is, ahol például azt nézték, hogy depressziós szülők gyerekeinél, akik lényegesen nagyobb rizikóval bírnak, milyen gyakran alakul ki depresszió, azoknál, akik vallásos vagy spirituális környezetben éltek, azoknál kevesebb volt ennek az esélye, mint akik ezt nem kapták meg. Egy nagyon érdekes vizsgálat volt ez a koronária betegséggel és mortalitással összefüggő vizsgálat 232 betegen, ahol azt nézték, hogy koronária intenzív osztályon fekvő betegeknél bypass műtét után nézték a mortalitást, tehát hogy hány százalék hal bele ebbe a műtétbe, egészen csúnyán fogalmazva. És azt találták, hogy a vallásukat rendszeresen gyakorló alcsoportban 5% volt ez a mortalitás, a vallásukat nem gyakorló között 12%, tehát durván a kétszerese. Azok körében, akik azt nyilatkozták, hogy a vallás számomra erőt ad a mindennapjai megéléséhez, ott 6% volt a mortalitás. Azok, akik azt mondták, hogy a vallás semmiféle erőt nem ad az életükben, ott 16%, tehát megint 2,5-szeres. Azok, akik magukat mélyen vallásosnak mondták, ez nyilván azért valamennyire véletlen is, 37 ilyen beteg volt, ebben a tanulmányban ezek mind túlélték ezt a műtétet. Ami nem jelenti azt, hogy minden vallásos ember minden koronária műtétet túlél, de azért mondjuk ez egy olyan jó reményt adó adat. És ami számomra a legdöbbenetesebb volt, hogy azok, akik magányosak, és semmilyen ilyen spirituális erőforrással nem rendelkeznek, azoknak a mortalitása 14-szerese volt azokkal szemben, akik vallásgyakorlók, és van körülöttük szerető közösség. Tehát, hogy valahol például a magány milyen hihetetlenül gyilkos dolog, hogy valakit nem látogatnak, hogy valaki úgy érzi, hogy nincs rá szüksége a világban, hogy nincs senki, akinek szüksége van rá, az önmagában 14-szeres rizikót jelent arra, hogy én belehalljak egy műtétbe. A metaanalízis adatai ugyanezt szintén megerősítik, tehát ahol 63%-ban pozitív, illetve úgy értem, hogy védő hatása van a spiritualitásnak, a vallásnak, a koronária betegség szívinfarktussal szemben, és csak 5% talált a tanulmányok között olyat, hogy a vallásosak között gyakoribb az infarktus, ezek a nagyon aggályos vallásosak lehetnek talán, akik folyton félnek és izgulnak és szoronganak, és ez aztán nem tesz jót a szív- és érrendszerüknek. Egy másik ilyen vizsgálat volt, szintén nagyon nagy terület a vallásosság, spiritualitás és a magas vérnyomás összefüggése. Hogy mondhatjuk-e azt, hogy akik vallásosak, spirituális módon élnek, azokban kevesebb a hipertónia, kevesebb a magas vérnyomás. Úgy tűnik, hogy igen, egy 3963 beteget felölelő elég nagy tanulmányban azt találták, hogy akik rendszeresen gyakorolják a vallásukat, rendszeresen vesznek részt ima csoportos összejöveteleken, azoknak 40%-kal nagyobb az esélyük arra, hogy a diasztolés, tehát a veszélyesebb per értéke a vérnyomásnak, az alacsonyabb, mint 90 gigamilliméter. Egy másik szerintem nagyon érdekes ilyen kísérlet volt az, ahol szerzetes nővéreket hasonlítottak össze világban élő, velük párba állítható vizsgálati alanyokkal. 20 éven keresztül követték ezeket az embereket, egy-egy párt. Tehát volt egy apáca és egy hozzátartozó súlyban, korban, sok mindenben vele azonos, de a világban élő hölgy. És 20 éves követés után azt találták, hogy a vérnyomás alakulása a 20 év alatt az apácáknál az átlag, ezt úgy hívják, hogy regressziós egyenes, tehát hogy milyen meredeken változik az érték, az gyakorlatilag egy volt, tehát nem változott. Míg a világban élő nők körében ez 2,17%, tehát hogy folyamatosan nevelkedett, ahogy az életkorban haladtak elő. Nyilván itt is ez egy átlag, tehát egy apácának is lehet magas vérnyomása természetesen, de hogy azért mégis az a közösség és az életmód, az valamilyen módon egészséges is, és nem egy teljesen a teremtetti mi voltunktól elrugaszkodott, azt valamennyire igazolja ez a vizsgálat. És megint csak a metaanalízis ugyanezt megerősíti 63 tanulmányból, 57% igazolta azt, hogy szignifikánsan alacsonyabb vérnyomás értékek érhetők azoknál, akik rendszeresen gyakorolják a vallásukat, és spirituális tartalommal tudják ezt megtölteni. Egy másik ilyen nagy terület az immunfunkció és a vallásosság. Az interleukin 6, ez egy úgynevezett citokin nevű anyag, a sejtek közötti kommunikációnak egy kis molekulája. Minél magasabb ennek a szintje, annál biztosabb lábon áll az immunrendszer, hogy egészen egyszerűen fogalmazza. Tehát most minél alacsonyabb. Akik heti rendszerességgel imádkoznak, heti rendszerességgel gyakorolják a vallásosságukat, azoknak fele annyi volt ez az interleukin 6 szintje, mint azoknak, akik soha nem gyakorolják a mindennapi életben ezeket a lehetőségeket. Megint csak egy érdekes kísérlet volt, aminek nem tudom mennyire van ténylegesen mindennapi életben gyakorlati jelentősége, de elgondolkodtató. Két csoportra osztottak vizsgálati alanyokat. Az egyik csoport az ilyen borzasztó, agresszív akciófilmeket nézett napi sok-sok órában folyamatosan hosszú időn keresztül. A másik csoport az pedig ilyen lélekemelőbb, szelídebb természetfilmeket, szép, tartalmas filmeket néztek, és a nyálban mérték az IgA nevű immunglobulinnak a szintjét, ami valamennyire a szájon át történő fertőzések ellen véd. És azt találták, hogy abban a csoportban, ahol az akciófilmeket nézték, ott lényegesen alacsonyabb volt ez az immunglobulin szint, mint a másik csoportban. És hogyha belegondolunk abba, hogy hány ember él úgy, hogy hazamegy, és az első, hogy bekapcsolja a tévét, és abból szól mindenféle, sikoltozástól kezdve, fékcsikorgáson át, lövöldözésig, kiabálásig, minden, ebbe alszik bele, és aztán még álmában is hallja sokszor ezeket a hangokat, hogy elképzelhető, hogy azért ez sem tesz jót az egészségünknek, még akár ilyen szinten sem. És végül ugyanezt találták különböző malignus betegségekben is. Itt nagyon fontos, ahogy mondtam már korábban, hogy bizonyos életmódszabályok is befolyásolják ezt, de akár a betegséggel való megküzdés, akár a betegségben fellépő depresszió, az mind fordítottan volt arányos a spiritualitással. A súlyosan beteg, rákos betegek 97%-a számára a vallás az, ami segít megőrizni valamiféle reményt, és segít megőrizni valamiféle értelmet az élet számára. Ezt csak azért vetítem föl, ez egy eléggé összetett ábra, hogy ennek a König nevű embernek az ilyen alapvető nagy munkásságának az egyik összefoglalása, hogy ilyen sok hálón és ilyen sok szálón keresztül függ össze az, hogy az én spiritualitásom, az én vallásosságom hogyan hat aztán a testi folyamatokra. Részben a személyiségemben keresztül, nem beszéltünk, mert most azért nincsen nagyon sok idő a stressz hormonok szerepéről, amit szintén kimutatható, hogy a vallásgyakorlók ugyanazt a stressz élményt kisebb reakcióval élik meg, alacsonyabb stressz hormon szint emelkedésre, mint a nem vallásosak. Hat az immunrendszerünkre, a vegetatív idegrendszerre, és ad amellett egy szociális hálót, gondoljunk csak a koronária bypass őrzőben lévő betegekre, hogy milyen jó az egy betegnek, hogyha beteg lesz, és kap SMS-eket a kórházba, hogy gondolunk rád, imádkozunk érted, meglátogatják, összejönnek, amikor hazatér, akkor örülnek annak, hogy hazatér. És végül ad a vallás egyfajta egészség magatartást is. Ugye sokszor az Ószövetséget egy ilyen praktikus higiénés és előírás gyűjteménynek szokták tekinteni, pedig hát ennél nyilván sokkal több. De azért azok a szabályok, amiket Jákve ad a zsidó népnek, azért nem az egészségük ellen vannak, nem károsak. És biztos, hogy a vallásosság olyasmire tanít, és olyasmire sarkal bennünket, ami a testünknek is jót tesz. Azért szólaljon meg egy kicsit a kritika hangja is, mert ez ilyen nagyon szépen és nagyon egyértelműen tűnik így. Azért vannak, akik kétségbe vonják ezeket az eredményeket. Például egy olyan cikknek a címe jutott a kezembe, hogy összekeverni a vallást és az egészséget, ez jó tudomány-e? És valóban rámutat egy pár olyan csúszásra ezekben a cikkekben, ahol például a vallás, gyakorlás és a spiritualitás teljesen egymásba fonódnak, egymásba folynak, nincs elkülönítve a cikken belül, hogy pontosan mit vizsgál az a cikkíró. Nincs ezek szerint kényszerítő bizonyíték arra, hogy a vallásos aktivitás elősegíti az egészséget. Ugyanakkor láttuk azt, hogy azért a másik oldalon egy nagyon nagy mennyiségű vizsgálat, és ezek gondosan ellenőrzött vizsgálatok mégis azt mutatják, hogy de igenis van. A mások pedig azt kérdőjelezik meg, hogy ezek a különbségek bár mérhetők, de valóban van-e olyan jelentőségük, mint ahogy ezt szeretnénk beállítani. Tehát az, hogy mondjuk ki lehet mutatni, hogy azok, akik mondjuk hetente minden este és reggel 10 percet töltenek imádkozással, azoknak a vérnyomása 5 higany milliméterrel alacsonyabb, hogy ez most valóban egy mérési technikai dolog, így jött ki, van ennek az egészség szempontjából valamiféle jelentősége. Mert azért, hogyha ezen tovább megyünk ezen a vonalon, és nem azt a definíciót használjuk, hogy a spiritualitás az Istennel való kapcsolaton bensőséges megélése, akkor akár a zene, vagy akár a kis állattartás is, ugye a terápiás kutyuska, is lehet ugyanilyen hatású az életemben, és ugyanígy szolgálhatja az egészségemet. És végül fölmerülik az a kérdés is, hogy ha igazoljuk azt, hogy a spiritualitás, a vallásgyakorlás jó az egészség szempontjából, akkor nem kötelessége egy orvosnak ezt tanácsolni a betegeinek, mert hát ez jó, ezzel gyógyítaná őket, erre még majd visszatérünk. És végül teológus szemmel is azért mindenképpen azt mondom, hogy hát nem egyszerű kérdések ezek. De volt egy ilyen vizsgálat Amerikában, hogy egy kisvárosban egy vallásos csoport random kiválasztott betegekért imádkozott egy távoli kisváros intenzív osztályán. Tehát nyilván azok, akikért imádkoztak, azok nem tudták, hogy értük imádkoznak. Ezek a csoportban nem tudták, hogy kiért imádkoznak, tehát nem volt semmiféle összecsatolás a kettő között, azt úgy mondanánk, hogy vak kísérlet volt. És mégis az jött ki, hogy akikért imádkoztak, azok nagyobb százalékban meggyógyultak, mint akik nem. És azért úgy teológus vénával bennem van egy olyan kis fejvakarás ebben, hogy hát azért az Isten nem egy ilyen automata, hogy bedobunk egy pár imát, és akkor ő utána majd ott foghatni, és azt majd ő akkor elintézi. Tehát olyan hit titkok, misztériumok mezején járunk ilyenkor, amikor az ima meghallgatásról, megtérésről, gyógyulásról van szó, amikor Istent is bevonjuk a játszmába, amikor igazából nem nagyon tudjuk, hogy ezek hogy történnek. Tehát egyfelől azt gondolom, hogy az eddigi alapján azt el lehet mondani, hogy biztosan nem káros az, hogy valaki vallásos és imádkozó és Istenhez tartó életet él. Úgy tűnik, hogy nagy számok mellett ez még igazolható is, de egy adott esetre lebontva, hogy XY biztos azért gyógyult meg, mert ott abban a kisvárosban imádkoztak érte, ez talán így veszélyes kimondani. Utolsó gondolatsor, hogyan tud mindez megjelenni a gyógyításban? És avval kezdeném, hogy igazából az a furcsa, hogy erről gondolkodni kell. Tehát a gyógyítás hajnalán egészen természetes volt, hogy a gyógyító az egyben spirituális személy is, a pap, a sámán, aki a gyógyító volt, az egyben a vallásosság, a rítusok közvetítője is volt a közösség számára. Elválaszthatatlan összefonódtak a gyógyító gyakorlat és a rítusok, amik akár a bűnbocsánat, megtisztulás, valamilyen módon a vallásos megújulás eszközei is voltak. Tehát azt, hogy például egy gyógyulást egy zarándoklattal kötöttek össze, amikor Aszklépiosz szentélyébe elzarándokoltak a betegek, és ott aztán a kornak megfelelő módon próbálták gyógyítani őket, ez való mutatja azt, hogy ez a kettő nagyon szorosan összefonódott egymással. Érdemes azt is tudni, hogy az intézményes gyógyítás az a kereszténységgel jelent meg az emberiség kultúrtörténetében. Addig a római birodalomban volt olyan, hogy úgynevezett rendelőkben gyógyítottak, de kétféle embert, a nagyon értékes rabszolgát és a katonát, mert ezek nagyon fontosak voltak. Egy családtagot nem vittek a rendelőbe, hanem otthon ápolták, és kijött hozzá az orvos. Az, hogy valakit, aki szegény, elesett, kiemeljük a környezetéből azért, hogy gyógyítsuk, ez a szerzetességgel jelent meg Európában. Nem véletlen az, hogy a francia nyelvterületen a kórházak nagyon sokáig Hôtel Dieu, Domus Dei volt, Isten háza. És hogy az eredeti ispotályok az első időszakban, azok egyszerre voltak kórházak, zarándokházak és fogadók. Az első kórházak azok a zarándokok számára épültek, hogy itt a hosszú úton megbetegedtek, azok valamiféle ellátást kapjanak. Tehát még mindig nagyon szorosan összefonódott a vallásosság, az, hogy a betegségből úgy gyógyuljak meg, hogy Istenhez is közelebb kerülök ezáltal. A felvilágosodás kora hozta el azt a skízis, vagy azt a szétválasztódást, amikor az egyházak kiszorultak a gyógyításból, az egyház dolga csak az utolsó kenet maradt, és akkor az tényleg utolsó kenet volt. Egyébként a gyógyítás magát azt a szaktudomány vette kézbe, a nyilván a kornak megfelelő természettudományos szinten. És ahogy ennek az eredményei egyre lenyűgözőbbek lettek, egyre inkább tűnt úgy az orvostudomány számára, hogy hát nem is kell más, csak ezt minél jobban megismerni. Minél pontosabban ismerjük az ember működését, az anyagi voltát, annál biztosabban tudjuk majd gyógyítani. És ebből alakult ki aztán az, amit ma úgy hívunk, hogy evidence-based medicine, tehát hogy bizonyítékokon alapuló orvoslás, az gyógyítja a beteget, amit bebizonyítottak, hogy az jó neki. Az elmúlt században azon kevés dolgok egyike, ami jó és Amerikából jött, az, hogy felfedezték újra, hogy igenis a hit és a vallás az hat a betegekre, hat a betegek sorsára. A betegeknek ilyen kérdéseik vannak, és az 1920-as években elsősorban protestáns ágon indult el az a fajta beteg szolgálat, és kutatás is, hogy a betegekkel spirituális törődés útján foglalkozva úgy tűnik, hogy ezek a betegek jobban gyógyulnak, hamarabb elhagyhatják a kórházat, ennek pozitív eredményei vannak. Szó volt róla, és ezt gondolom, aki betegekkel találkozik, mind átérte már, hogy a betegeknek is vannak, sőt, igazán ott vannak spirituális kérdések és igények sokszor az életben. Ahogy öregszik egy társadalom, ezek a spirituális igények az öregedéssel is növekednek. És így aztán az elmúlt században, mintha két irány alakult volna ki az orvoslásnak, az egyik egy ilyen high-tech, evidence-based, személytelen, üzemszerű, nagyon hatékony működés. Hogy azért ez mennyire hatékony, az egy érdekes adat, hogy 100 évvel ezelőtt még, ha valakinek nyílt lábszártörése volt, az majdnem biztosan meghalt. Nem tudták meggyógyítani. Vagy fertőzésben, vagy állüzelettel, vagy valamilyen módon, de ezek a betegek meghaltak. Ma, hát azért 1-2% alatt van bőven a halálozás egy egyszerű nyílt lábszártörésben. De hát azért nem volt fölösleges ez az út. De mellette mégiscsak elveszett valami más, ez a spirituális, holisztikus szemlélése az embernek és a gyógyításnak. Hogy van-e erre igény, ez egy nagyon érdekes cikk volt, amit ezzel kapcsolatban találtam. Megkérdeztek amerikai, tehát mondjuk ez nem a kelet-európai valóság valószínűleg, de azért akkor is elgondolkodható, hogy orvosokat kérdeztek meg egy alkalommal, hogy maga szerint a betege igényelnie azt, hogy leüljön az ágya mellé és együtt imádkozzanak. És az orvosoknak 67%-a azt mondta, hogy kizártnak tartja, nem? És ezt a helyzetet sem tudja elképzelni, hogy ő felajánlja egy betegnek, hogy üljünk le és imádkozzunk. Ugyanakkor, ha a betegeket kérdezték, hogy szeretné-e, ha az orvosa leülne maga mellé és imádkozna magával, akkor 51% azt mondta, hogy igen, nagyon. 27% azt, hogy igen, valamennyire. 20% volt bizonytalan, de azért inkább belemenne, elfogadná. És 5% volt, aki kategórikusan azt mondta, hogy nem, hallani se akar róla. Azt gondolom, hogy azért ez valahol, még egyszer mondom, Amerika, tehát nem biztos, hogy egy magyar kórházon ugyanez lenne az eredmény. De hogy azért ez elgondolkodtattuk, hogy milyen hatalmas feszültség van az orvosi kínálat, orvosi gondolkodás, és a beteg igény oldaláról. Erre majd lesz még egy másik ilyen érdekes adat. Amit a kutatások igazoltak, hogy a betegek számára is fontos a spirituális jólét, és hogy az a beteg, akivel ilyen módon is törődnek, az elégedettebben fogadja a kezelést. De egy egészen apró személyes dolog. Nagyon gyakran szoktam a betegektől úgy elköszönni, hogy Isten áldja. És nagyon-nagyon érdekes, hogy milyen sokféleképpen hat ez az emberekre. Hogy van, aki azt mondja, hogy magát is. Van, aki azt mondja, hogy hát igen, arra nagy szükségem lenne. Van, aki azt mondja, hogy de jó, hogy ezt mondta. Tehát valahol meg egy ilyen pici kis, hogy mondjam, spirituális érintés is valahol megfogja az embereket, és valóban mondhatom, hogy akár még elégedettebben is mennek el. Az is kimutatott, hogy pozitívan hat vissza a testi gyógyulásra, értelmet, reményt ad, a küzdésért is akár, megerősít. Ahol ez megjelenik, ott elmélyülhet nagyon az orvos-beteg kapcsolat, egészen más lesz a kapcsolatom azzal, akivel ilyesmi is szóba kerül, és akár csak reflektálok rá, vagy visszajelzem, hogy hallottam ezt a színét annak, amit mondott. És végül azt gondolom, hogy fontos lehet bizonyos döntések hozatalában. Tehát amikor valaki például volt ilyen beteg, akiről tudtam, hogy milyen vallásos, milyen gyakorló, szerető családban, a család is ugyanebben a gondolatban él, és ott volt egy kérdés, hogy most még egy nagyon kínos, nagyon rizikós életmentő műtétet, ami talán egy picit segít, végrehajtsunk-e rajta. És akkor én nekem sokkal könnyebb megérteni a családnak azt a hozzáállását, hogy de hát a papa haza fog menni. Mert mi hiszünk abban, hogy hazamegy, és nem csak a semmibe hullik. Engedjük el. Az orvosi gondolkodás meg esetleg azt diktálná, hogy hát meg kell mindent próbálni, hát azért vagyunk, hogy megmentsük az életét. Ahogy a Belejüttői mentőállomáson volt a szlogen, megmentjük az élete árán is. Sokszor mi is ebbe csúszunk sajnos a gyógyítás során. Könnyít ilyenkor az, hogyha tudom, hogy nem csak az a dimenzió van, hogy a testét kell mindenáron valahogy minél hosszabban itt tartani közöttünk. Egyértelműen nem igazolják azt a kutatások, hogy a vallásos ember nem lesz beteg, vagy hogy a betegség a hit hiányából fakadna, ne adj Isten, az az Isten büntetése lenne, hogy a spiritualitás a legfontosabb egészségi tényező, és az sem igazolható, vagy nem mondható így kiállatosan, hogy az orvosnak vallásgyakorlást kell előírnia a betege számára, viszont annál a betegnél, ahol közös nevezőn vagyunk ebben, ott használhatom ezt a dimenziót. És mondhatom neki azt is, hogy igen, én is imádkozom magáért. És az a tapasztalatom, hogy akinél ezt lehet mondani, annak ez sokat segít. Utolsó gondolatkör, egy erősen szekularizált vagy elvilágiasodott világban élünk, hogyan tud ebben megjelenni a vallásosság és a spiritualitás. Ez egy Arndt Büssing nevezetű német professzornak a cikkéből van, és nagyon megdöbbentő adatok szerintem. Már csak az is, hogy a német állam ennyire szekularizált, hogy a német katolikus iskolában járók 65%-a semmiféle vallásgyakorlatot nem folytat. Ugyanakkor 29%, tehát majdnem egyharmada keres valamilyen spirituális alapot, ugye kamaszkornak azért ez egy nagyon fontos, hogy mondjam, színe. És ugyanakkor 53% bízik a sorsban, tehát hogy azért a dolgok nem egészen véletlenül történnek az életünkben, de mindenféle vallásos alap nélkül. Ami még érdekes, azt nem tettem ide, de valami 82% hisz az angyalokban ugyanakkor. Tehát, hogy ezek olyan egészen zavaros szegény fejek. Amikor krónikus betegeknek kérdezték, hogy milyen erőforrásuk van a betegségben, akkor 12% mondta azt Németországban, hogy az Istenbe vetett hit. Magyarországon is szerintem körülbelül ennyi lenne. 17% mondott egyéb forrást, szeretet, boldogság, élet, 22% a családot, és 49%, tehát majdnem a fele semmilyen erőforrást nem talált a betegségében. Gondoljunk megint a koronária bypass őrzőben fekvő betegekre, hogy ezek milyen nagy rizikóval mennek afelé, hogy meggyógyulnak-e vagy sem. Amikor azt kérdezték, hogy előrehaladott rákbetegek körében mennyire kapott spirituális támogatást az intézményen, ahol kezelték, akkor 72% semmilyen nem kapott. És 42% még azt is megfogalmazta, hogy bár várta volna, de az egyházától sem kapott. Kórházlelkészségek, cseppek a tengerben. Önkéntesek, cseppek a tengerben. Ameddig jutnak, jutnak. Ez az adat azt tükrözi, hogy igazából sokkal nagyobb lenne erre az igény. És például a római, ezt egy előadásban hallottam, Frate Benefratelli kórházban önmagában van annyi lelki gondozó, mint az egész budapesti kórház lelkészségben. 2 millió emberre. És amikor azt kérdezték a betegektől, hogy kitől várna segítséget, és ez megint valahol ez a szekularizált és összezavarodott társadalomnak a képe számomra, 23% a lelkésztől, teljesen oké, 20% a családjától, megérthető, 20% nem kérne, oké, de 37% az orvosától, aki maga sincs erre fölkészítve, de a beteg sem tudja, hogy hova forduljon máshova, vagy kit keressen más, mert eszébe sem jut, hogy esetleg egy lelkészt meg lehetne kérni. Nézték azt is, hogy a vallásukat nem gyakorló betegeknek milyen, mondjuk így a spiritualitás területére eső igényei lennének, és első helyen állt a béke megtalálása, ami jelenti egyfajta belső egyensúlyt, valamiféle reményt, kibékülést. Ezt követte azt, hogy a szeretetnek lenni, kapcsolatokban lenni. Ezt követte azt, hogy valamiféle értelmet találjon az életének és a szenvedésének. És az utolsó volt, hogy valamiféle transzcendens dologot megtaláljon, abban részesüljön. Ez annyira kultúrák feletti, hogy ezt megnézték Németországban, Lengyelországban és Kínában. És mind a három helyen ugyanez a rangsor, ugyanezekkel a pontokkal. Tehát ezek lehetnek azok a kapcsolódási pontok, ahol mi is bármelyik emberhez odaléphetünk. Ha tudjuk azt, hogy valamiféle megbékélésre vágyik, szeretetre vágyik, valamiféle értelmet szeretne találni a helyzetében. Összefoglalva, tehát az egészség az a szomatikus, pszichés, spirituális létemnek egyfajta egysége, és azért a kutatások többsége inkább azt a gondolatot erősíti meg, hogy aki vallásos, spirituális módon éli az életét, az a jobb egészségügyi vagy egészségi mutatókra számíthatnak, mint azok, akik ezeket hiányolják. Láttuk, hogy az egészségügyi ellátás két pólusa, high-tech, szomatikus egészségipar, vele szemben ez a holisztikus, érzelmi és spirituális törődést nyújtó gyógyítás, a cél a kettő egyensúlyának a megtalálása lenne. Mert mind a kettőre szükség van. Talán ez a holisztikus, érzelmi és spirituális törődés jobban megjelenik a ilyen természetgyógyászatszerű törődésben, és azért látjuk, hogy erre is van igény. És ezután is mennek az emberek nagyon. A kettőt, ha ötvözni tudnánk, akkor megtalálnánk azt a fajta gyógyítást, ami ténylegesen az ember egészségét szolgálja. Zárásként egy kedvenc képem, ahogy ez a család megy a templom felé, és az árnyék oda vetül a kereszt alá. Hogy egyszerre ott vannak, haladnak Isten felé, de mégis az életükre azért rávetül valamilyen módon, ahogy mindannyiunk életére a szenvedés. Talán ezek a gondolatok is, és ha ebben elmélyedünk, tudnak olyan válaszokat adni, ami bennünket is megerősít, illetve ami segít bennünket, hogy olyanok mellé odalépjünk, akik szenvednek, és keresik ennek a szenvedésnek a értelmét, megoldását, kiútját. Köszönöm szépen a figyelmüket!